Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Molnár Zsolt vagyok, Tolna megyében, Faddon és Gerjenben szolgálok két református gyülekezetben. Feleségemmel együtt Faddon élünk, és köszönöm a meghívást, és nagy szeretettel hirdetem Isten igéjét közöttetek. A Zsoltáros szavaival fohászkodjunk. Nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindent. Amen. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 150. Zsoltár első versszakát énekeljük. A 150. Zsoltár első versszaka így kezdődik: dicsérjétek az Urat! Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább Istent. A 274-es számú dicséret mind a négy versszakával így kezdődik: ki Istenének átad mindent. Hallgassátok meg Isten igéjét János evangéliumából, a 8. fejezetből, az első 20 verset.
Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. Jókor reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép őhozzá ment, ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen értek, és középre állítva azt mondták neki: Mester, ezt az asszonyt tetten érték, mint házasságtörőt. A törvényben pedig Mózes megparancsolta nekünk, hogy az ilyeneket kövezzük meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre. De amikor tovább faggatták, felegyenesedve azt mondta nekik: aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Majd újra lehajolt és írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a vénekkel. Egyedül Jézus maradt ott, és az asszony középen állva. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, azt kérdezte tőle: asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztat téged? Ő így válaszolt neki: senki, Uram. Jézus pedig azt mondta neki: én sem ítélek el, eredj el, és többé ne vétkezzél. Ismét szólt hozzájuk Jézus, és azt mondta: én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A farizeusok pedig azt mondták neki: te magad teszel bizonyságot magadról, a te bizonyságtételed nem érvényes. Jézus így válaszolt: ha magam teszek is bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem érvényes, mert tudom, honnan jöttem és hova megyek. Ti pedig nem tudjátok, honnan jövök és hova megyek. Ti test szerint ítéltek, én nem ítélkezem senki fölött. És ha ítélkezem is, az én ítéletem érvényes, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki küldött engem. Márpedig a ti törvényetekben is megvan írva, hogy két ember bizonyságtétele érvényes. Én vagyok az egyik, aki bizonyságot teszek magamról, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem. Azt kérdezték tőle: hol van a te atyád? Jézus így válaszolt: sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, az én atyámat is ismernétek. Ezeket a beszédeket a kincstárnál mondta Jézus, amikor ige, feleljünk Istenünk szavára imádságban. Uram, köszönjük neked az elmúlt hetet, és azt is, hogy ma is jöhettünk hozzád a te házadba, beszédedet, tanításodat hallgatni, és köszönjük, hogy meghallgatod a mi esedezéseinket is. Kérünk betegeink gyógyulásáért, kérünk légy ott az ő betegágyuk mellett is, ahogy itt is légy jelen. Kérünk bocsásd meg az elmúlt héten elkövetett vétkeinket is. Most eléd visszük a hirtelen ítéleteinket. Kérünk, Uram, taníts minket megfontoltan beszélni. Olyan sokszor csak utólag fut át rajtunk, hogy ezt nem így kellett, vagy nem kellett volna mondani. Ó, szabadíts meg szent fiad által, vedd el a rontó bűnt. Kérünk, tégy minket tiszta és világos beszédű tanítványaitá. Uram, köszönjük, hogy bár sokszor úgy állunk előtted, mint ez a házasságtörő asszony, akiről olvastunk, de te mégsem úgy nézel ránk, mint aki ellen ítéleted van. Köszönjük, hogy a mi ítéletünket te magad vetted magadra a Golgotán, amikor helyettünk szenvedtél. Köszönjük a hitet, Krisztus, ami által tested tagjaivá lettünk, illetve lehetünk. Köszönjük, Uram, hogy a te szavad meggyőz minket, erőt ad, gyámolít, int vagy bátorít. Kérünk Istenünk lelkészeinkért, hogy tudják a te népedet igazgatni, gondozni, pásztorolni, tolmácsolni nekünk üzenetedet. Adj szívünkbe tiszteletet feléjük. Adj nekünk Istenünk halló fület, és engedni kész szívet, és téged, Úr Jézus, bátran megvalló életet. Hadd kerüljünk most közelebb hozzád, Istenünk. Köszönjük, hogy a te utadon járva átéljük, amiről beszélsz, hogy te vagy a világ világossága. Uram, ragyogd be a mi sötét életünket. Légy te mindnyájunk számára az élet világossága. Nyisd meg az ajkunk, tárd ki a szívünk, adj hitet, Úristen, hogy neved áldjuk minden időben szent fiadért. Ámen.
Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 215-ös számú dicséret első három verszakát. A 215-ös dicséret első három verszakát, az első így kezdődik: eltévedtem, mint jó. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném hirdetni közöttetek, a már előbb elhangzott igerészben található a János evangélium a 8. fejezetében, a 12. versben, annak is a második felében. Ez egy gyönyörű szép rész, ami sokunknak annyira kedvence. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a házasságtörő asszony története egy nagyon jól ismert történet. Mégis, amikor úgy alaposan nézegettem, olvasgattam, először az jutott az eszembe, hogy számtalan, nagyon kellemetlen szituációtól hemzsegő történet ez, ami az esemény is a Jézusi tanítás előzményeit illeti. Éppen hogy véget ért az egyik legnagyobb zsidó ünnep, a lombsátor ünnep, az a bizonyos egyhetes ünnep, a zarándok ünnepek egyike, amikor akár több mint 100 000 is tartózkodtak Jeruzsálemben, és bizony az ünnepi hét utolsó napja volt a legzajosabb, talán ma így mondanánk, a legbulisabb, éjszakába nyúló része az ünnepnek. Bizony az ünnep a korabeli zsidó gyakorlat szerint oly módon zárult, ahogyan azt ma is sokszor látjuk a nagy ünnepeink esetén, hogy nem magáról az ünnepről szól, hanem arról, hogy végre nem kell dolgozni, ki lehet engedni egy kicsit a gőzt, a mámor és a kicsapongás az indokoltnak tűnik, és ilyenkor ez a bűn táptalajává válhat, jelen esetben pedig azt látjuk, hogy ez a házasságtörés táptalajává vált ennek az asszonynak az életében. Azt látjuk, hogy Jézus a templomban van, és tanít már korán reggel, és nagy sokaság hallgatja őt. Most arra szeretnélek kérni titeket, ez nekem olyan sokat segített, amikor próbáltam Isten üzenetét megfejteni, hogy képzeletben, gondolatban gyertek velem, és valahogyan úgy lelki értelemben üljünk le mi is oda Jézus lábához. Azt kell, hogy elmondjam, hogy eddigi életem legjelentősebb részét az különböző oktatási intézményekben töltöttem, és mindig nagyon boldog voltam, hogyha egy felkészült, jó előadó képességű tanár tanított, és hát igazából valami mélységes felháborodás vett erőt rajtam, amikor azzal kellett szembesülnöm, hogy hát ez rettenetesen unalmas ez az előadás, önkéntelenül is csak az órámat nézegettem, és csak az járt a fejemben, hogy túl rövid az élet ahhoz, hogy nekem ilyesmivel lopják az időmet. Nagyon kedves emlékeim közé tartozik azonban az, amikor egy jó tanár, és azt hiszem sokunknak van ilyen tapasztalata, kedves tapasztalata, egy jó tanár olyan légkör teremtett egy előadásával, hogy szinte megszűnt az idő. Teljesen magával ragadott abba a szellemi valóságba, amelynek elmélyült művelője volt. És mondjuk fél óra múlva azon vettem észre magamat, hogy hát még mindig tátott szájjal hallgatom őt. Hát Jézus, a legnagyobb tanító, a mesterek mestere, a csodálatos tanácsos ilyen légkört teremtett maga körül. Már korán reggel ott ülnek körülötte az emberek, és meggyőződésem az, hogy tátott szájjal hallgatták őt. Szinte a légy zümmögését is meg lehetett hallani. Az emberek megnyitották a szívüket azok előtt, a csodálatos igazságok előtt, azok előtt a bölcsességek és összefüggések előtt, amelyeket csak Jézus szájából hallottak eddig. Így még senki sem beszélt, ahogyan ő, olvassuk egy helyen, vagy egy másik helyen, hogy erővel és hatalommal tanított, és az emberek álmélkodtak a tanításán. Szóval ott vagyunk, azt hiszem már sikerült leülnünk nekünk is Jézus lábaihoz, és akkor képzeljétek el, hogy ezt az áhítatos, elmélyült csöndet hirtelen megtörik. Szinte látom magam előtt, ahogy a némelyek összerezzennek, hogy mi történik itt. Ugyanis miközben Jézus tanít, egy kisebb csapat tör át a tömegen, a sokaságon, nagy dírrel durra, nagy felháborodással jönnek, gondosan előkészített csapdahelyzettel érkeznek Jézushoz. Egy asszonyt tuszkolnak Jézus elé, középre állítják, rendkívül megalázó helyzetbe hozzák ezt az asszonyt, és beszámolnak arról, hogy házasság törés közben tetten érték ezt az asszonyt. Nagy feszültség, hőbörgés, kiabálás, hadonászás, áll és valós indulatok, minden, hirtelen felbojdó minden. Idézik a törvényt, Mózes 3. és 5. könyvére hivatkoznak, és kérem a testvéreket, hogy figyeljünk arra, hogy most mi is az, amire ezek az emberek hivatkoznak. Azt olvassuk a 3. Mózes 20.10-ben, ha valaki férjes asszonnyal paráználkodik, a fele barátja feleségével paráználkodik, halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő. A másik igehely az 5. Mózes 22.22. Ha rajta kapnak valakit, hogy férjes asszonnyal hál, mindkettőjük meg kell halniuk, a férfinak is, aki az asszonnyal hált, meg az asszonynak is. Így takarítsd ki a gonoszságot Izraelből, mondja az ige. Azt hiszem, hogy egy dologra mindenképpen fel kellett, hogy figyeljünk. Valami nem stimmel ebben a történetben. És ezért mondtam, hogy áll és valós indulatok. Valami nem stimmel ebben a történetben. Úgy mondhatnám, hogy az én legjobb ismereteim szerint egy házasság töréshez két ellentétes nemű fél szükséges. És hát itt valaki hiányzik a történetből. Hol van a férfi? Azt kell, hogy mondjuk, hogy az írás magyarázók is erre mutatnak rá, hogy sajnos ebben az időben a gyakorlat szerint sok esetben egymásnak kedveztek a férfiak, hiába hivatkoznak itt is a törvényre, az asszony igazából csak egy eszköz az ő kezükben, arra nézve, hogy Jézus csapdába csalják. Hatalmas nagy igazságtalanság ez az asszonnyal szemben. És ez a gondolat, hogy hatalmas nagy igazságtalanság ez az asszonnyal szemben, ez az, ami aminek kapcsán szeretnék egy kis kitekintést tenni, mert ez az igazságtalanság az, ami arra késztetett engem, hogy egy nagyon picit engedjék meg a testvérek, hogy a feminista mozgalmakról, mint ami fontos és jelentős gondolat, hadd beszéljek itt a testvérek között. Ez egy ma is jelenlevő hatás. A feminizmusnak, mint mozgalomnak, mint szellemi irányzatnak, mint társadalmi hatásnak a gyökere mindenképpen azokban az igazságtalanságokban és visszaélésekben, bűnökben rejlenek, amelyeket a férfiak követtek el a nőkkel szemben, mint a gyengébb féllel szemben. Egyszer elolvastam egy feminista ihletésű pszichológiai könyvet, és az a számtalan bűn és ez a számtalan igazság, amit az író felsorolt és számba vett, az rám is olyan nagy hatással volt, hogy azt mondtam magamban, úgy a könyv felénél tartva, hogy én is feminista leszek, ezt tényleg nem lehet hagyni. Ezek olyan dolgok, ezek olyan súlyos bűnök, annyi gonoszság és annyi visszaélés, hogy ezt nem lehet szó nélkül hagyni, nem lehet fenntartani. Most nem lettem feminista, de a nőkkel szembeni igazságtalanságokat azt most is vallom, hogy el kell ismerni, és bűnként meg kell vallani, bűnbánatot kell ezek felett tartani. De közben azonban látnunk kell, hogy ez a mozgalom, ez sok elhajlást eredményezett, és sok problémát okoz ma is, nekünk is. Számtalan olyan irányzat, olyan hatás van, ami napról napra ér bennünket, észre se vesszük, nevén se tudjuk nevezni. Ez a sok közül az egyik, rám mégis rám terhelte Isten ezt a problémát, amikor ezt az igerészt olvastam. Látjuk ma is, szenvedünk tőle, azt gondolom, férfiak és nők egyaránt, hogy sok nő és asszony olyan terhet vesz a vállára, amelyet ha elhordoz is, és jól csinálja is, már pedig elhordozza és jól csinálja, akkor sem biztos, hogy igazán a helyén van. Előre bocsátom, ebben a kérdésben is a férfiak felelősségét látom inkább, az a nagyobb, a férfiak felelőssége, és elsősorban nekünk, férfiaknak kell a helyünkön lennünk. De mégis hadd hozzak ide egy példát, a pedagógusok helyzetét. Amikor nagymamám iskolás történeteit hallgatom, olyan 60-70 évvel ezelőttről, mindig csak a tanító bácsiról hallok. Hát ilyen kellemetlen történeteket, hogy hogy adott körmöst, meg hogy melyik sarokba kellett, hogyha rossz volt a nagymamám, de ezt nem is akarom. Szóval mindig csak a tanító bácsiról hallok különböző történeteket. Amikor már a szüleim iskolás történeteit hallgattam, akkor már egyre kevesebb férfi tanárról hallottam. Amikor pedig a saját iskolás történeteimre gondolok vissza, akkor jobb esetben a torna tanár férfi volt. De az sem mindig, és az sem mindenhol. És érdemes ezen elgondolkozni, hogy vajon jót tesz-e a gyermekeinknek, vajon jót tesz-e, hogy csak női mintát látnak maguk előtt, és hát mire elhagyják a különböző alap-, közép- és felsőoktatási intézményeket, alig találkoznak követendő és követhető férfi mintával. Persze, hogy nem találkoznak, mert nem is látnak olyat. Én most csak egy területet emeltem ki, de ez mégis egyre általánosabb probléma, hogy vezető szerepeket nők és asszonyok töltenek be. A református egyházon belül is egyre több a női lelkész. Az én évfolyamom a teológián, az én évfolyamomban a teológián ez az arány már 2/3, 1/3 volt a nők javára. Nem az a kérdés, hogy jól csinálják a nők, ezt újra szeretném leszögezni. Sőt, sok nő, asszony jobban végzi az adott feladatot, mint a férfi. Hanem az a kérdés, hogy a helyén van-e, az Istentől rendelt helyén van-e, hogy azt a feladatot végzi-e, amit rábízott az Isten. Nagyon kényes kérdés ez, mint minden olyan kérdés, ami életutat érint, ami hivatást érint, ami érzelmeket érint, ami nehezen meghozott döntéseket érint. Kényes kérdés, de mégis foglalkoznunk kell vele. Ha megnézzük az 1 Timóteus 2.11-15-öt, akkor hallgassák meg a testvérek, hogy mit írott Pál. Azt mondja, az asszony csendben tanuljon, teljes alázatossággal, ezt a gyülekezeti rendre nézve írja Pál. A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben. Mert Ádám teremtetett először, Éva csak azután, és nem Ádámot vezette tévútra a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe. Mégis megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmarad józanul a hitben, a szeretetben és a szent életben. Mindig azt szokták erre mondani, hogy hát ez egy kulturális rendelkezés ebben a korban, amikor Pál apostol a Krisztus utáni 50-es, 60-as években ezt a levelet írta. De hát kulturális kérdés ez? Minden bizonnyal nem, hiszen Pál a teremtési rendre hivatkozik. Azt mondja, hogy ki teremtetett, hogyan teremtetett, milyen céllal teremtetett. A teremtési rendre hivatkozik, tehát ez egy örök rendelkezés Isten részéről. Nagy kérdés, hogy a kulturális berendezkedés az felülírhatja-e Isten örök rendelkezését. De ez igazából csak egy költői kérdés volt a részemről, mert a válaszunk az rá, hogy nem írhatja felül, csak a tapasztalatunk az meg mégis az, hogy de ugyanakkor meg a valóságban felülírja. Mindenképpen alázattal kell ehhez a problémához közelítenünk. Alázattal, de a mostani igénkkel, ami ennek az igehirdetésnek az alapigéje, hogy én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, sosem jár a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Nyilván ez a kérdés sem maradhat úgy parlagon, hogy ebben sötétben tévelyekhetnénk. Ha egy asszony a rendeltetését illetően nincsen a helyén, akkor az kettős probléma, ezt is be kell látnunk. Egyrészt egy olyan helyet tölt be, ahol nem kellene lennie, és nincs ott, ahol pedig lennie kellene. És újra mondom, nem az a kérdés, hogy jól csinálja, mert jól, és lehet, hogy sokkal jobban. De amikor valakire rábízol egy feladatot, akkor nem az a kérdés, hogy valaki más jobban el tudja végezni, valaki más jól csinálja-e, hanem az a kérdés, hogy ő ellátja a feladatát. Mert ez az ő feladata. Amikor Isten női és férfi szerepeket oszt ránk, akkor is az az ő kérdése, hogy a tőle rendelt feladatunkban járunk-e. És ilyen kérdés a női lelkészség kérdése is. Sok női lelkészt ismerek, aki nálam sokkal tehetségesebb, nálam sokkal okosabb, sokkal hitelesebb, jobban hirdeti Isten igéjét. Ez engem maximum bűnbánatra kell, hogy indítson, és arra is indít. Magát a női lelkészséget azonban nem igazolja. Mindezeket a gondolatokat azért mondtam el, hogy majd akár kis csoportos feldolgozásban a testvérek figyelmébe és imádságába ajánljam, hogy ezen is gondolkozzunk, ezeken a kérdéseken, és kérjük Isten segítségét. A férfi társadalom nevében kell mondanom, hogy a bennünket körülvevő feminista hatások az alkalmatlan és a gyáva férfiak miatt szaporodtak el ennyire, amennyire elszaporodhattak, és ezt látjuk a házasságtörő asszony esetében is. Minden bizonnyal a férfinek volt a nagyobb felelősség ebben az egész ügyben, mégis őt nem látjuk sehol, az asszonnyal pedig példát akarnak statuálni, és ha lehet, akkor két legyet szeretnének ütni egy csapásra, Jézust is csapdába akarják csalni. És itt bezárom ezt a kis kitekintést, amit az előbb tettem, és szeretnék visszatérni a történethez. Azt mondtam, hogy egy ördög ilyen zseniális csapdát készítettek elő ezek az emberek Jézusnak. Ugyanis, ha azt mondja Jézus, hogy ne kövezzétek meg ezt az asszonyt, engedjétek szabadon őt, akkor fittyet hány a fentebb említett mózesi igékre, és azzal lehet vádolni, hogy törvényszegő, istentelen. Ha belemegy a megkövezésbe, akkor a templomos sokaság előtt nyilvánvalóvá lesz, hogy hát semmi újat nem hozott Jézus Izrael életébe, valamint azokat az irgalmas cselekedeteit is felülírja, amelyeket többek között, főleg itt a János evangéliumában egy ember szombatnapi teljes meggyógyításával tett. És hát okot szolgáltatott volna arra is, hogy a rómaiak előtt bevádolhassák Jézust, hiszen a római hatóság jóváhagyó ítélete kellett egy-egy ilyen kivégzéshez. Az a kis csapat, aki az asszonyt odatuszkolta, mind nagyon jól tudta ezeket, mind alaposan átgondolták ezeket, és nyilván azt is mérlegelték, hogyha Jézus azt mondja, mert én még ezt tartanám valamennyire kiútnak, hogy először vigyétek ezt a nőt a római hatóság elé, és akkor majd, ahogy ők döntenek, azt csináljátok vele, akkor ha ezt tenné Jézus, ugyanúgy irgalmatlannak bizonyulna. Emberileg nincs megoldás ebben a helyzetben. Semmiféle megoldás nincs, tényleg nincs. De vajon a világ világosságát be lehet-e húzni a sötétség világába? És annyira érdekes ebben a történetben, hogy Jézus hatásszünetet tart, mintha nem lenne elég nagy már idáig is a feszültség. Lehajol és újjával ír a földre. Nem tudom, hogy mennyi idő telt el így, nyilván jó pár másodperc, azt meg végképp nem tudom, és senki sem tudja, majd a mennyországban megkérdezzük, hogy mit írt újjával a földre, de megszűnt a hőbörgés, megint egy pár pillanatra, és egyfajta feszült csend keletkezik. Mit fog mondani erre a mester? A csendet megint megtörik a vádlók, türelmetlenek faggatják Jézust. És ekkor, és ennek annyira örülök, hogy ezt tette nyilvánvalóvá Isten számomra ebből a történetből, soha nem olvastam így ezt a történetet eddig, csoda történik. Egy csoda történik. Mert tényleg nincs megoldás. Tökéletesen kitervelt, kikerülhetetlen ördögi csapda az, amibe Jézus került. Se Jézus, se az asszony nem jöhet ki ebből jól. Csoda történik. Azt olvassuk a 8-7-ben, de amikor tovább faggatták, felegyenesedve azt mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Azért csoda ez, mert hogyha mondjuk én mondanék ilyet néhány embernek, hogy hát aki bűntelen, az dobálhat, vagy aki az vesse rá az első követ, aki jól tud célozni, így értenék magukban az emberek. Lenne szó nélkül néhány olyan ember, aki lehet, hogy tegnap követte el ugyanezt a bűnt, de a lelki ismeretével szemben nem nézve követ ragad, és azt gondolja magáról, hogy végrehajthatja az ítéletet. Nagyon jól megtanultuk elhallgattatni a lelki ismeretünket, és ez számunkra is kísértés, igazolni magunkat, fittyet hányni a belső figyelmeztetés, hogy ehhez nincs jogod, nézz szembe a valósággal. Azonban Jézus itt megszólítja a szíveket, és ez ezért egy hatalmas nagy csoda. Ez minden ember életében a legnagyobb csoda, megszólítja a szíveket. A világ világossága olyan fény, amelyet nem lehet elzárni, és ez a fény, ez bevilágít a szívekbe, átvilágítja, ráadásul ez egy olyan természetű fény, hogy átvilágítja a szíveket. Megszólítja a szíveket, és valami ellenállhatatlanná teszi ezekben az emberekben azt a belső felszólítást, hogy ehhez nincs jogod ítéletet végrehajtani. Az a világosság, amit Jézus magáról hirdet, bevilágít az elsötétedett, bűntől terhelt emberi szívekbe. Még azt szeretném tisztázni, hogy nehogy félreértsük, ebben a történetben nem arról van szó, hogy Jézus rossznak találta volna esetleg a törvényt, nem arról van szó, hiszen ezt a törvényt is, amit az előbb idéztem Mózes könyveiből két helyről, ezt a törvényt is maga Jézus adta, hiszen Jézus Isten maga. A törvény pedig tökéletes. Elmondta Jézus a törvényről, hogy egy pontocska, egy vesszőcske semmi nem veszhet el belőle. Ebben a történetben arról beszél Jézus, hogy kinek van joga arra, hogy végrehajtsa az ítéletet. Azt mondja, aki bűntelen közületek, az megteheti. Az lendítheti a karját. Vagyis egyedül Jézus az, aki ezt az ítéletet végrehajthatná. És milyen csodálatos dolog, hogy ő azonban ezt nem teszi meg. Ő nem lendíti a karját, mert most kegyelmet hozni jött. Erre szoktuk azt mondani, hogy a kegyelmi időben élünk. Jézus most azért közelít felénk, hogy a sötétségből a világosságra hívjon bennünket, és hív. El fog majd jönni, és akkor ítéletet fog tartani, és akkor csak azok menekülhetnek meg, akik az övéi. El fog jönni úgy, ahogyan egyszer már történelmi tény az, hogy itt élt 33 évig földi testben. Ugyanúgy történelmi tény lesz az is, amikor majd eljön újra. Még egy félreértést szeretnék tisztázni. Ez a történet nem is arról szól, nehogy azt a tanítást vegyük át belőle, hogy ne alkoss ítéletet senki felett. Hiszen számtalan helyen megvan írva a Szentírásban, hogy hozzatok igazságos ítéletet. Megvan írva az is, hogy a lelki ember mindent megítél. Megvan írva az is, hogy mindent megvizsgáljatok. Ami jó, azt tartsátok meg. És még sorolhatnám az erre vonatkozó igéket. És Jézus sem azt mondja a hegyi beszédben, hogy ne vedd ki a szálkát a testvéred szeméből. Jézus azt mondja, hogy igenis vedd ki, csak előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből. És utána majd kiveheted a szálkát atyád fia szeméből. Vagyis előbb gyere ki te az Isten világosságára. Előbb hagyd, hogy Jézus a világ világossága átvilágítsa a te életedet, a te szívedet. Előbb kerülj tisztába azzal, hogy hányadán is állsz Isten előtt a dolgaiddal. Én vagyok a világ világossága,
aki engem követ, oda jön, ahol én vagyok, a világosságra jön. Ezt mondja Jézus. Neked, aki már megálltál Jézus ítélete, kegyelme világosságában, neked kifejezetten felelősséged az, hogy a testvéredet is hívogasd erre a fényre, elsegítsd erre a világosságra. Ott folytatom a történetet, visszatérve az asszonyhoz, hogyha belegondolunk, élete legszörnyűbb pillanata jött el ennek az asszonynak, a legszörnyűbb és legelképesztőbb, legborzasztóbb pillanata. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én elképzelni sem tudok ennél nagyobb szörnyűséget, mint hogy kiállítanak egy csomó ember elé, és azelőtt a csomó ember előtt az én legszörnyűbb bűneimet, amelyekről örülök, hogy csak Isten tud, nyilvánvalóvá teszik előttük. Ez egy elég nagy szörnyűség, kiteregetik minden szennyesedet. Az a legkevesebb, hogy ilyenkor szeretne az ember elsüllyedni és a földdel egyenlővé lenni. Lehet, hogy a nagy szégyen miatt az asszony is már úgy volt, hogy nem is bánta, hogy őt majd itt halálra fogják kövezni. Csak legyünk túl ezen az egészen. Olyan borzasztó ez az egész, ami vele történt. Én tényleg ennél borzasztóbb dolgot nem tudok elképzelni, teljes megsemmisülés ez. Ennek az asszonynak a legnagyobb sötétségét a világosságra hozták. De milyen jó, hogy a tudtukon kívül Krisztus előtt hozták világosságra. Jézus előtt hozták világosságra az asszonynak ezt a sötétségét. És ennek az asszonynak milyen nagy üzenet ez. Élete legszörnyűbb pillanata, valahogy élete mégis legcsodálatosabb, legáldottabb pillanatává vált. Én vagyok a világ világosság, aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ez az asszony Krisztus kegyelmének köszönhetően Krisztus világosságába jött ki. És van egy csodálatos ígéretünk, amit átad Krisztus Jézusnak, amit átad Krisztus az asszonynak, és ami nagyon fontos üzenet a mi számunkra is, hogy sosem jár sötétségben, sosem jár sötétségben. Aki egyszer világosságra jött, az már azt mondom, hogy nem tud, de nem is akar újra visszamenni a sötétségbe. Nem akar visszamenni az Istentől való távolság sötétségébe. Azt látjuk, hogy ezek a hőbörgő, ezek a vádaskodó emberek, ezek egy pillanatra találkoztak ezzel a világossággal, és inkább azt mondták, hogy visszamegyünk a sötétbe. Nem akarunk ebben a világosságban tovább lenni. De mégis milyen nagy ígéret ez, és milyen nagy tapasztalat ez, hogy mi már, akik a Krisztuséi vagyunk, nem akarjuk többé a szívünkben rejtegetni a bűnt. Ezt jelenti ez az ige, hogy sosem jár a sötétségben. Továbbra is küzdelem számunkra a bűnbánat, továbbra is romlott marad az emberi szív, és még ott van a szándék, hogy rejtegessem Isten elől a bűneimet, de újra és újra segít engem a Szentlélek, hogy meghajtsam a térdemet Isten előtt, hogy megvalljam Istennek a bűneimet. Nem akarok már a sötétségben maradni. Sosem jár a sötétségben. Vagyis aki a Krisztusé, az már meg is akar maradni ebben a világosságban. Nem akar elvonulni a bűnével egy sötét sarokba. Már tudja, hogy Isten a szíveket vizsgáló Isten, már tudja, hogy úgy sincs semmi rejtve az ő szemei előtt. Néha nehezen, máskor kifejezetten örömmel, de mindenképpen a megváltó elé viszi, és meg akarja neki vallani a bűneit. Még egy nagy üzenetet mond Jézus az asszonynak, sokkal direktebb módon, mint amire az előbb hivatkoztam, azt mondja neki, eredj el, és többé ne vétkezzél. Ez az asszony, tehetnénk fel a kérdést magunkban, talán soha többé nem vétkezett? Semmi esetesen mondhatjuk ezt, viszont abban biztosak lehetünk, hogy azt a vétket, amelyre itt, Krisztusnál bűnbocsánatot kapott, azt a vétket soha többé nem követte el, mert kegyelmet kapott. És jövő héten ez a gyülekezet is, mint ahogy az én otthoni két gyülekezetem is úrvacsorára fogunk készülni, és nekünk is jó, hogy újra és újra ezt mondja Jézus. Újabb és újabb területre ezt mondja az életünkben, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. Higgyük el azt, bátran higgyük el azt, hogy meg fogja adni hozzá a Szentlélek erejét. Nem ismerem az itteni úrvacsorai liturgiát, mi Faddon és Gerjenben mindig elmondjuk azt, hogy a Szentlélek segítségével a bűnnel harcba szállok. És olyan jó, hogy pont ezek miatt, az ígéretek miatt tudjuk ezt elmondani. És pont ezek miatt, az ígéretek miatt tudunk Krisztusba hittel kapaszkodni, hogy majd ő a Szent Lelke által elvégzi bennünk. Bátorodjunk meg tehát, hogy mivel nekünk a világ világosságával van közösségünk, ezért számunkra szabadság a bűnbánat, számunkra szabadság az, ha elé hozhatjuk a sötétség cselekedeteit, ha világosságra hozhatjuk, az ő világosságára, ami sötét életünk, sokszor sötét életünk dolgait. Isten ezekkel a gondolatokkal áldja meg a mai egész úrnapunkat, az egész vasárnapunkat, és így őrizze meg a személyes életünket és a gyülekezet életét. Amen. Válaszoljunk a hirdetett igére énekszóval, a helyünkön maradva. A 215-ös számú dicséret 4., 5. és 6. verszakát énekeljük, bár a hit szívemben így kezdődik. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálát adunk azért a csodálatos kegyelemért, amelyet megmutattál nekünk, ami Úrunk Jézus Krisztusban. Hálát adunk neked, hogy olyan sokszor át kellett már érnünk ilyen szörnyű és mégis áldott pillanatokat, hogy rávilágítottál valami bűnre a szívünkben, de milyen jó volt nem megmaradni a bűnben és nem megmaradni a sötétségben, hanem oda menni hozzád, oda menni a te Golgotai keresztedhez, és ott örvendezni a tökéletes és teljes bűnbocsánatnak. Hálát adunk neked azért, mindenható Úrunk Jézus Krisztus, hogy ha bár olyan romlott a mi szívünk, és annyira szégyeljük magunkat, hogy készek és képesek vagyunk újra és újra bűnöket elkövetni, de te mégis magadhoz engedsz bennünket, és azt mondod nekünk, hogy te vagy a világ világossága. És ha te követésedre hívsz bennünket, és úgy hívsz a te követésedre mindannyiunkat, hogy mi akkor ne járjunk a sötétségben, ne járjunk és ne maradjunk a sötétségben, hanem maradjunk a világosságban. Hálát adunk neked azért, Urunk, hogy olyan egyszerűek és mégis olyan világosak ezek az üzenetek. Bátorítsd meg a mi szívünket, és add meg, hogy ezeket az ígéreteket megragadjuk, és ezek határozzák meg az életünket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy önmagadért meghallgatott kérésünket. Amen. Maradjunk egy percre csendben, és mondjuk el a magunk imádságát Istenünknek. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást, mint az Isten tisztelet részét Pál apostol szavaival szeretném hirdetni, a 2 Korintus 9-ből válogatott verseket. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek. és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a gyülekezet hirdetéseit.